Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában az Ajkai Városi Múzeum újdonságairól, a közelmúltban megnyitott Karácsony 100 év tükrében című időszaki kiállításról és a térség településeinek közös turisztikai kezdeményezéseiről, a kínálati elemek bővíthetőségéről lesz szó. Az üveggravírozás kipróbálása igen népszerű alkotó tevékenység lett a Kristály és a Városi Múzeum kreatív kuckójában. Karácsony előtt különösen, hiszen egy-egy szépen vésett darab ajándékként is megállja a helyét. Hogyan alakulnak a minták a fehér és a zöld domború üveglap felületén? Az egyébként is gazdag látványanyaggal rendelkező közgyűjteményben igazi karácsony előtti csalogató tevékenység lett a nyakláncmedálnak is használható gravírozott üvegdíszek készítése.
Vannak nyomtatott mintáink papíron, igen, és ezt alátesszük a kis üvegkorongunk alá. Van, aki körberajzolja, azt is megmutatom egy alkoholos filccel.
Ez mondjuk egy fa lesz most?
Ez most egy fa.
Az üvegre rárajzolja a favonalát.
Sök így nagyjából, de alá is, alatta is tudom hagyni ezt a mintát. Hát ez olyan, mint amikor zsírpapírról kopírozza az ember a mintát. Hát most csak így nagy vonalakba.
Igen, tehát ez lesz az, ami majd
hát
lesz.
Most így hozzávetőlegesen, igen.
Kivette a papírt alulna?
Hát mondjuk így például az asztal, az jobban látom, hogyha fehér, és akkor a készülékünk, beállítjuk a fordulatszámot, és akkor elvileg csak elindítom. Pörög ez egy gyémánt fej, amivel az üveget tudjuk csiszolni, és akkor ahogy hozzáérintem.
Tulajdonképpen a fa vonalán szépen a kirajzolt mintákat kicsiszolja. Eltűnik a fekete rajz, és megjelenik a csiszolt forma. Fontos az, hogy milyen nagyságú fejjel csiszol?
Minél nagyobb a fej, ez most egy kicsit nagyobb ez a fej, amit használok. Számít, hogy milyen erősen nyomom rá, és természetesen a fejnek a vastagsága is számít.
Az üvegcsiszolók ezt a technikát alkalmazták csiszolásnál?
Nem, ők sokkal nagyobb teljesítményű csiszolókat használtak, tehát magas fordulatszámon forgó korongokkal csiszoltak, és nem az eszközt mozgatták, hanem az anyagot mozgatták a csiszoló korongnál. Ez olyan, mint a fénymegmunkálásnál, ugye a marógép és az esztergal közötti különbség, ez körülbelül hasonló. Jó, hát ezt még lehetne cifrázni, de itt nagy vonalakba.
El is készül.
Ez körülbelül így néz ki.
Meg lett a fa, és ez egy nyakláncnak a medálja mondjuk.
Van egy kis lyuk, igen, amire be lehet karikát fűzni, akár nyaklánc, akár hát kulcstartónak túl sérülékeny szerintem. De egy szép kis kézműves ajándék lehet belőle.
Van a átlátszó fehér üveg, és lehet barnára is, vagy zöld, bocsánat,
hát
ez zöld.
Zöld. Nem tudom, hogy itt még milyen van nálunk készleten, hát most ez a barna van csak.
És ha a zöldet, vagy mondjuk igen, ezt a barnás zöldet csiszolja, akkor lesz átlátszó színe? Lesz, tehát ott, ahol bele gravíroz. Igen, itt megjelenik, átlátszó lesz. Igen, látom, gyakorlott kéznek már nem kell az előrajzolás.
Hát, ha sikerül így megtartani, akkor egy kicsit.
Igen, egy barnán a fa sokkal jobban érvényesül, mert láthatóvá válnak az ágak és a törzs.
Hát aztán ezt lehet ám, hogyha valakinek saját ötlete és gondolata van, igen, azért ezt lehet csinálni.
Ez nagyon szép lett, igen. Hát ezen mutatósabb, sokkal mutatósabb a zöldön egy minta. Hát és milyen szívesen mintákat lehet még
hát
nézni? Gyümölcsöket,
van
virágokat.
Vannak virágok, vannak állatkáink, van itt egy hullám. Tehát nagyon-nagyon sokféle, meg fantáziadús dolgokat, meg ki is lehet találni egyedi mintákat is.
Igen, és itt a fejeket is lehet változtatni.
Igen, tehát ez attól függ, hogy milyen vékonyan szeretnénk. Ugye más fejet használunk kitöltése, ugye ezt a faágat, ezt most csak éppen, hogy csak kontúroztuk, de hogyha nagyobb felületet kell, például itt a teknős békának a páncéljánál, lehet látni, hogyha kitöltjük, vagy a virágszírmánál, ha kitöltjük, akkor ugye célszerűbb ezt a nagy fejet használni, de vannak itt sokkal kisebbek is például ez, amivel egészen vékony vonalakat lehet húzni. Ezek kifejezetten gyémánt fejű fejek. Igen. Ugye ennek a szárnak a végén van ez a kis gombóc.
Ez egész pici, apró.
Egészen pici, és ezekkel lehet könnyen gravírozni.
Karácsony 100 év tükrében címmel nyílt időszaki kiállítás az Ajkai Városi Múzeumban. Díszek, ajándékok, képeslapok az 1930-as, 1950-es és 1980-as évekből. Berendezett enteriőrök, megterített ünnepi asztalok, a korszakok jellemző ünnepi menüsorát pedig kártyákon olvashatjuk, helyenként receptekkel is kiegészítve. Mi jellemezte Ajkát és környékét az 1930-as években? Az ünnepi időutazást ebben az időszakban kezdjük. Varga Andrea, a Csingervölgy Nonprofit Kft. Ügyvezetője kalauzol.
Akkor már ugye bőven zajlott az ipari termelés, hiszen a bánya 1870-ben nyitott meg, akkor kezdődött a bányaművelés. Aztán ugye az üveggyár, az Ajkai üveggyár az 1878-ban kezdett el működni, de közben hát itt volt mezőgazdasági termelés is, hiszen akkor volt itt éppen Fekete István gazdatisztként, és ő írta le 38-ban azt, hogy az ipar azt tulajdonképpen elszívja a mezőgazdaságtól a munkásokat, és egy 38-as írásában vagy publicisztikájában olvashatunk arról, hogy az ipari üzemek azok milyen különböző szolgáltatásokat, szociális juttatásokat adtak az iparban dolgozóknak, és hogy mennyivel többet kerestek az iparban dolgozók például, mint a mezőgazdaságban dolgozók, míg a mezőgazdaságban dolgozók kerestek mondjuk 40 pengőt, addig az iparban dolgozók megkapták gyakran a 400-at is, tehát ez nem volt vicc, ez az akkori ismert mondás, hogy havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel, hát körülbelül itt is akkor ez volt a helyzet, ezért is számított akkor Ajka egy modern településnek tulajdonképpen. Ugye 36-ban kezdett épülni a kriptongyár, 37-ben már működött, tehát a 30-as években Ajka egy modern településnek számított, ezért is nyúlunk vissza nagyon sokszor a 30-as évekhez, mert hogy nagyon sokat lehet tanulni abból az időszakból, hiszen ezt is maga Fekete István írja le, hogy a 30-as években 250 ház épült a településen, ami már 2 és 3 szobás volt akár. Tehát akkor rohamos fejlődésnek indult Ajka, mint település.
Nézzük, milyen volt a karácsony az 1930-as években. Itt például miket gyűjtöttetek össze, miből áll ez a gyűjtemény? Több sarkot látunk, több enteriőrt, amiben most akkor a 30-as éveket idézzük.
Ennek a kiállításnak azt gondolom, hogy nem a tárgyi emlékei az elsődleges, nem az elsődleges attrakció, hanem az, ahogy ez készült. Tehát mi ezt meghirdettük már ideje korán, hogy szeretnénk egy ilyen kiállítást itt a Városi Múzeumban, és ez egyfajta ilyen közösségépítő tevékenység volt az elmúlt időben, hiszen rengetegen jöttek és segítettek nekünk abban, hogy előkerüljenek ezek a régi tárgyak a 30-as évekből. A kolléganőm Takács Lila, ő például készített hozzá egy kis itinert, fotókkal, képekkel, amiket lekeresett, és ezeket küldtük el például a helyi nyugdíjas klubok vezetőinek, hogy milyen tárgyakat keresünk. Hát egyfajta ilyen közösségi összefogás rajzolódott ki, mindenki elhozta otthonról a díszeit, ugye hát látjuk itt a 30-as éveknél ezeket a egyszerű üvegdíszeket, amik hát már viszonylag azért kevés háztartásban lelhetők fel, de kaptunk például több mint 100 éves már az a dísz, ami egy lemezdísz tulajdonképpen, ami ugye abban a korban jellemző volt. Tehát ugye, amit otthon is meg tudtak csinálni, könnyen fel lehetett rakni az akkori karácsonyfákra, tehát azért akkor nem voltak még ilyen túldíszített fák, nem volt fontos az, hogy egyforma színben jelenjen meg egy dísz, illetve hát ugye a játékokat is próbáltuk megkeresni, hogy mik voltak azok a jellemző játékok, vagy ajándékok, amiket akkor adtak egymásnak. Ugye nagyon sokáig hajtottuk a kerekes lovat, ezt a kis kerekes lójátékot.
Tologatós ló, igen.
Igen, de sajnos olyat például nem sikerült szerezni, de a jellemző babákat, vagy a könyveket, vagy a kis gyerekjáték bútorokat, azokat sikerült azért megtalálni.
És itt még ugye a karácsonyfa, mint fa sem volt mindenhol jellemző, van, ahol egy vázába tettek fenyőágakat csokorként, és azt díszítették fel. Itt például egy ilyen van nálatok is feldíszítve a sarokban.
Pontosan, bár nem akartunk karácsonyfát behozni az épületbe, mert nem tesz jót a műtárgyaknak, tehát ezért megpróbáltuk stilizálni tulajdonképpen, hogy milyen típusú díszek voltak akkoriban, és milyen típusú ajándékokat adtak akkoriban.
Mit kaptak a fiúk, mit kaptak a leányok például?
Így van. Ugye hát a lányok kedvence a porcelánbaba volt.
Illetve, látunk is egyet.
Így van. Illetve a bútorozott babaház, ugye ezt is próbáljuk itt megmutatni. Aztán ugye a kemény talpú maci, a könyvek, ami ugye hát ahogy írva is van, hogy a minden gyerek számára különleges örömet jelentett, és ugye sok családban akkor még, ahogy te is az imént említetted, maga a karácsonyfa volt az ajándék. Ennek a fénye és az illata, meg a gyertyák ragyogása és a díszek csillogása adta az ünnep igazi varázsát. És ami még nagyon izgalmas, hogy megpróbáltunk előkeresni képeslapokat, hogy milyen üzeneteket küldtek egymásnak, hogy ez mennyit változott. Ugye azért ez ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy ma már az emberek néhány emojival kifejezik az érzelmeiket, vagy az üzeneteiket. Ehhez képest mondjuk a 30-as vagy az 50-es években, hogy milyen üzeneteket írtak egymásnak az emberek, milyen módon tették ezt meg.
Pont ez volt ezeket a szövegeket.
Pont ez volt a szándék vele. Hát egyrészt ugye a képes oldala azért érdekes, hogy milyen volt az akkori design, de inkább az írott oldala az izgalmas, meg a lényeges, mert itt látjuk azt, hogy hogyan kívántak egymásnak kellemes ünnepeket, mit írtak magukról, hogyan történt ez az üzenet. Tehát van, aki ugye egészen sokat írt, van, aki csak kellemes ünnepeket kívánt a családnak, de van, aki például itt láthatjuk, hogy egy egész hosszú történetet leírt, hogy ki hogyan van, és kíváncsi arra, hogy akit a címzett is hogyan érzi magát.
A muzsika után az 1950-es évek karácsonyi emlékeivel folytatjuk.
Az ég megszakad, ajtó nyílik az angyalnak, boldogságból csak úgy elég, ha te adod annak melegét. Jól nézd meg, száll fel a köd, a falu is ünneplőbe jött. A katona újból hazajár, s hegedűjét húzza a betyár. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét nyújtsa te felé, ki a fene ne vigyázná kedve. Sheet. konyhában csak úgy jár a fakanál, hazárva is családra talál, s azt éneklik az ablak alatt, hogy jó bor biza innen, ki még nem apadt. Az asztalon alma mogyoró, s szeretni szeretve volna jó, szeretőjét öleli úgy a leány, hogy ragyogjon az öröm fel az orcán. Lámpások közt fekszik egy szekérnyó, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét, nyújtsa te felé, ki a fene ne vigyázná kedvesét. Szentek, jöjjetek hozzatok, a mennyekből egy csepp harmatot, csillagból az égen van elég, s földre száll az angyal az emberi.
Időben jól haladunk? Ez a folyosó a következő? Ez a háború utáni időszak, tehát az 1950-es évek már egy új korszak. Ajka életében is egy új korszak?
Így van, igen, mert ugye Ajka 59-ben lett várossá nyilvánítva, akkor már itt nagyon jelentős volt az ipar, egyre többen költöztek ide. Hát főleg annak reményében, hogy a megélhetés és a hosszú távú munka lehetőség az jellemző volt akkor már a településen, és ugye akkor már jellemzően ugye az ajándékoknál itt a kiírásban is láthatott, hogy a szovjetbaba, különféle gumijátékok voltak, a slágerek, a fémautók, az építőkészlet, ami a technikai érdeklődést vagy a kézügyességet fejlesztették, aztán a lányok ugye gyakran babaházat kaptak, vagy műanyagbabákat, mini háztartási eszközöket, hát szerintem azt még így sokan őrzik ennek az emlékét. Voltak nosztalgikus tárgyak az ajándékok között, és ezek ugye egyszerűek is voltak, tartósak is. Én is emlékszem egyébként, bár egy picit, vagy egy évtizeddel később, de én is emlékszem még a saját építőkockáimra. Ami fából volt, nem tört össze, sokáig lehetett vele építeni, úgyhogy ez egy izgalmas időutazás volt tulajdonképpen nekem és a kollégáimnak is, hogy áttekintsük ezeket a korokat. Főleg az, hogy gyakorlatilag ugye nem igazán voltak termékek, szolgáltatások, tehát nem volt árubőség. Tartós játékok voltak, tehát ezeket, aki mondjuk az 50-es évek végén kapta, azért az egyel későbbi korosztály is emlékszik még rá, mert ezek tényleg így tartósan megmaradtak.
Képeslapok, az 50-es, 60-as évek képeslapjai.
És azért, hogyha így kicsit végignézzük ugye az elejét, vagy a képes oldalát, látunk rajta érdekes dolgokat. Például igen, az úttörő kislányt.
Itt vagy is az úttörő kisfiú.
Az állami áruház kellemes karácsonyt kívánó képeslapja, nagyon izgalmas, de itt is, tehát azért az idilli család a kisgyerek úttörő nyakkendőben, igen, és a kiváló szocialista brigád csillaggal a mellkasán az apukának, igen, tehát hogy ezek így nagyon izgalmas tárgyak, hogy láthatjuk ezeket. Ha megnézzük az írást, ugye nekem az tűnt fel, hogy egyszerűsödött.
Kevesebbet is írtak a képeslapok hátoldalára.
Az elején ugye itt van, hogy kellemes karácsonyt, a hátulján folytatjuk, hogy és boldog új évet kíván Ilonka. Egészen egyszerűvé vált, vagy sokkal kevesebb szöveg található már rajta.
A múzeumnak van képeslapgyűjteménye?
Hogyne, természetesen nagyon nagy képeslapgyűjteményünk van. Ezt annak idején képeslapgyűjtőtől kapta a múzeumunk, viszont ezek nincsenek megírva, nincsenek üzenetek rajta, de rengeteg van, tehát majd több ezer darab.
Átlépünk az 1980-as évekbe,
Ajka élete milyen volt a 80-as években? Ekkor már város.
Ekkor már város volt, és akkor ugye dübörgött még a szocialista nagyipar. Akkor volt talán a lakosság száma legmagasabb a városban. 30 ezer fő fölötti volt a lakosság szám. Sokan költöztek be a környező településekről ide, hiszen akkor itt több nagy üzem volt, ugye működött a bánya, tinfölgyár, üveggyár, hőerőmű, a Videoton, tehát ugye a Videoton az kifejezetten ugye annak idején azért létesült, hogy akik beköltöztek a városba, és akkor ugye a férfiak mentek dolgozni a bányába, a tinfölgyárba, vagy az üveggyárba, és hát ugye a nőknek is kellett valami munka lehetőség, és akkor ugye a Videoton az már kifejezetten itt erre épült fel, hogy a nők is el tudjanak menni dolgozni. Tehát, hogy azért egy pezsgő kulturális élet is volt akkor már Ajkán, igen.
1980-as évek karácsonya. Díszek, ajándékok, képeslapok itt is megjelennek. Megjelenik a csoki bevonatos zselés szaloncukor. Még az előző korszakban ott is volt már szaloncukor, de ott még csak ez a sima bevonat nélküli konzult szaloncukor. És akkor a 80-as évek terméke a csoki bevonatos zselés.
Szerintem az én korosztályomnak a zselés szaloncukor az, ami szerintem a mai napig prioritás bármivel szemben.
Csillagszórók, angyalhaj, igen, fémszálak, elektromos izzók, tehát itt már a gyertyákat felváltják, itt látjuk is a feldíszített fán, hogy színes, ez mondjuk egyszínű, de izzósor van.
Meg hát már sokkal színesebb ugye maga a karácsonyfa is, meg annak a díszítése, mert akkor már ugye viszonylag többfajta dísz is megjelent, figurás díszek, úgyhogy igen, abból a korból én is ilyen típusú díszítésre emlékszem.
Elektromos játékok fiataloknak, moncsicsi, igen,
igen,
síróbaba, igen, és a bakelit lemezek szintén, kazetták.
Bizony.
Ezek közül láthatunk egy válogatást. A könyv az minden korban megjelenik, az adott kornak a kiadványaiban.
Így van, hát ugye itt te is felkaptad a fejed az ablak zsiráfra, és megkérdezted, hogy volt-e. Igen, igen.
Ráadásul ez a régebbi kiadás még, amiből talán mi is tanultunk a 70-es években.
Igen, bár nekem a 80-as évekből talán ilyen nagyon emlékezetes karácsonyi ajándékom, amikor megkaptam ajándékból a nagy indián könyvet. És hát az valami fantasztikus volt, pedig akkor még azért ugye viszonylagosan gyerek voltam, de nem tudtam letenni a könyvet, tehát hogy ez...
Szeretted az indiános történeteket?
Hát én imádtam. És hát nem is tudtam letenni azt a könyvet, tehát nekem az a mai napig élénken az emlékezetemben, ahogy ezt én így karácsonykor kibontottam.
Én a Rejtelmes szigetnek örültem ennyire, azt is egy karácsonyi ajándékként kaptam.
Bizony.
Mik vannak az emlékek, hogy jönnek egy ilyen kiállítás, igen, láttán? Olyanokat, hát, amit talán már elfeledni vélt az ember, de nem?
Igazából talán ez is az egyik értelme ennek, hogy egyrészt nagyon jó felidézni azokat a régi korokat, amikor még akár, hát bármelyikünk, mert ugye hát mindegyikünk máskor volt gyerek, de hogy akkor mégis gyerekként egészen más, úgymond tudatállapotban vagyunk, erre visszaemlékezni mégiscsak egy nyugalmat, megbékélést hoz, és segít tényleg abban, hogy elmerüljön egy picit az ember az emlékekben, felidézze a szeretteit, hogy kitől is kapta azt az ajándékot, miért is örült neki ennyire, vagy ő mivel lepte meg a saját gyerekeit, és a gyerekei mennyire örültek. Tehát, hogy ez szerintem ez sokat segít egy ilyen időszakban, hogy lecsendesedjen az ember, tényleg egy kicsit ki tudja nyitni a szívét, ez szerintem nagyon fontos ma.
Varga Andreával, az Ajkai Csingervölgy non-profit Kft. Ügyvezetőjével a közelmúltban megnyitott Karácsony 100 év tükrében című időszaki kiállításon beszélgetünk. A tárlat része a korszakokra jellemző ünnepi ízek felidézése is. A zene után ezekkel folytatjuk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk.
Van ennek a tárlatnak egy gasztronómiai oldala is. Három külön teremben megterített asztalok várják a látogatókat. Az adott kornak az asztalterítési, étkezési szokásaival, menüvel, most visszatérünk az 1930-as években.
Minden asztalra, ugye a terítéken kívül tett ki menükártyát, amin elolvasható, hogy mi volt például a Szenteste menüje. Ugye a 30-as években a bableves, a káposztástészta, a méz és a dió, és a karácsonyi menü, ugye, ahogy láthatjuk, borleves, töltött káposzta, liba vagy sertéssült, zellersaláta, mákos guba, rétes. A 30-as években a magyar karácsonyi menü még főként bőjti hagyományokra épült, december 24-én akkor még húsmentes, egyszerűbb fogások kerültek az asztalra, és a karácsony első és második napján jöttek a gazdagabb húsos ételek és sütemények, és természetesen, ugye, ha gasztronómia, akkor itallapnak is kell lennie, ugye a bor, pezsgő, likőr, pálinka, fekete kávé, tehát ezek voltak az ünnepi asztalon.
Nagyon szépen meg van terítve az asztal.
Igen, ugye ez fontos volt, hogy ugye rengeteg anyagot át kellett ahhoz nézni, hogy lehessen látni, hogy milyen volt a terítés. Megpróbálták ezt rekonstruálni, és hát nem tudom, hogy...
Egy üvegcsengő az asztalon. Ajkai termék?
Ajka kristály természetesen.
A poharak is, ahogy nézem.
A poharak is természetesen, igen.
Csiszolt nagyon szépen zöldre. Színezett és csiszolt poharak.
Így van, tehát ez fontos volt, hogy ennyi ajkai vonatkozás mindenképpen megjelenjen itt az ünnepi asztalon. Nagyon sok tárgyat kaptunk a lakosságtól. Ez egy nagyon jó érzés, hogy segítenek nekünk ebben az itt élő emberek, hogy meg tudjuk mutatni ezeket az értékes dolgokat, mert lehet, hogy van, akinek otthon ez a szekrény mélyén hever, és nem is látja senki, de azért itt meg mégis azt hiszem, hogy tud egy olyan élményt biztosítani, amit egyébként nem tudna.
Megnézzük az 1950-es évek ünnepi asztalát, azt egy szinttel följebb látjuk, egy másik teremben, és ez is nagyon jó ötlet, hogy meg kell keresni a következő részt, tehát nem egy térben lehet a kiállítást. De egyszerűbb az asztal. Nem kristály?
Kristály? Ez üveg, még a üvegek. Üveg, üvegek, és igen. Ahogy látjuk, ez elsősorban gravírozva van.
Még a kancsó is, a poharak, kisebb, illetve nagyobb poharak, és maga az étkészlet is, amit látunk. Igen, ez egy stílusú, szózos. De nem annyira díszes.
Így van, hát ez már egy sokkal letisztultabb formavilág. Olvashatjuk is a menükártyán, hogy 50 és 65 között a magyar karácsonyi menü sokszor kényszerből alakult. A háború utáni élelmiszerhiány és az állami beszolgáltatások miatt ugye húsmentes, egyszerűbb fogások kerültek gyakran az asztalra, míg a tehetősebb családoknál visszatértek lassan a hagyományos húsos ünnepi ételek, és akkor nézzük meg, hogy mi volt a Szenteste menüje, ugye a lencseleves, káposztástészta, diós kalács, méz, dió, és a karácsonyi menü, szerény húsleves, töltött káposzta, hús nélkül, pongy, krumpliköretttel, almáspite, mákos beigli. És milyen italok tartoztak hozzá? Bor, házlikőr, pálinka, fekete kávé.
Hát ez nagyjából hasonló, tehát az italokban olyan nagy változás nem történt, de az ételeknél ott megjelenik például a hal.
Igen, és hát a méz és a dió is volt, az is ugye a hagyományokhoz tartozott, igen.
Amiatt is jó ez a tárlat, mert át kell, hogy menjen a látogató az állandó kiállító tereken. És megnézi azokat is, amik nem tartoznak szervesen az ideiglenes tárlathoz. Nos, a következő a 80-as évek. Ez talán még egy fokkal egyszerűbb.
És ez aztán... már szerintem ismerős is mindannyiunk számára, sőt, hát én emlékszem, még ugye nekem is volt talán ez a receptes...
Nem gyűjtemény, receptgyűjtemény, vagy füzet?
Receptgyűjteménynek hívhatnánk, mert ugye különálló lapokból állt az enyém például.
Ez lapozható? Ilyen receptek vannak benne? Saláták, igen, zöldségek.
Igen, tehát ez gyakorlatilag ugye a tálca formájára van kivágva, és akkor így lehet megtalálni benne a recepteket. és akkor ez is tematizálva volt, ugye azok a melegzöldségételek, ezek a saláták, és akkor mindegyikben van egy 10-12 recept, és felhívnám a figyelmedet rá, 25 forintba került anno. Tehát ezek
képpel
ilyen...
illusztrálva, leírva a recept pontosan, hogy is kellene kinézni majd, amikor elkészül. Na, de akkor nézzük az asztalt.
Nézzük meg akkor, hogy itt hogyan alakult a, ugye a menü része. Akkor már a 80-as években azért nem volt akkor a szűkösség sem, tehát elég sok alapanyag elérhető volt, és akkor már azért azt hiszem, hogy a családok nagy része szeretett is volna valami gazdag ünnepi asztalt varázsolni. Úgyhogy ha megnézzük a Szenteste menüjét, ugye a halászlé, rántott halpatkó, krumplisaláta, diós beigli, banán, narancs, az a narancs szerintem az már elengedhetetlen kellék, tehát ez már teljesen újszerű, meg ugye amíg eddig csak dió volt, meg méz, most már ugye a diós beigli is megérkezett. Aztán ugye a karácsonyi menü maga, töltött káposzta, liba, kacsa, sertéssült, francia saláta, hidegtálak, zserbó, kókuszkocka, linzer.
Igen, kicsit ezekre... bővül, az ízek is bővülnek, a menü is bővül.
Az édesség kínálat meg aztán főleg, mert eddig ugye ezt így nem láttuk a korábbi időszakokban, de itt legalább ugye 4-5 féle süteményt fel tudunk sorolni.
Az asztal egyszerűsödött, legalábbis ami az étkészletet illeti.
Nem tudom, te emlékszel rá, de ezek a talán arkopálnak mondták ezt a fajta étkészletet.
Barna átlátszó.
Igen, de ez ugye fehérben is létezik. Próbálták a kollégáim megkeresni azokat a hozzátartozó étkészleteket, amilyeneket a fotókon láttunk, hogy abban a korban ez volt jellemző. És akkor talán a bólés, meg a kis salátás tálak, ezek meg ugye a csiszolt szintén.
Ajkai.
Igen.
És a poharak is, ahogy nézem.
Meg az is, igen, igen. Hát Ajka kristály nélkül nincs ünnep. Ezt tudod, Ajkán minden családban, tehát hogy nem biztos, hogy tudnék kivételt felsorolni, tehát mindenkinek van otthon Ajka kristály készlete, amit egyébként általában az ember a vitrínben őriz, de azért karácsonykor előkerül az ünnepi asztalra. A fiataloknál nem feltétlenül, de mondjuk a mi korosztályunktól felfelé, ennek van létjogosultsága, és ez az ünnep részét képezi. A nagyszüleimnél volt háromfajta étkészlet, abból megvolt, hogy melyik, amit ünnepeken előveszünk, melyik, ami hétköznap van, meg melyik, ami vasárnap. Tehát ez így, nagyjából ez így működött, gondolom, hogy sok családnál.
Az iménti percekben az Ajkai Városi Múzeum időszaki karácsonyi kiállításán jártunk. Ajkán és környékén számos vonzerővel bíró tematikus gyűjtemény, épített és néprajzi örökségelem, Ipartörténeti emlékek, túraútvonalak, tanösvények, aktív kikapcsolódási pontok várják az érdeklődőket. Nyitás előtt áll például a Kriptonház, és jövő tavasztól a környező települések is bekapcsolódnak majd helyi értékeik együttes bemutatásába. Varga Andreát hallják.
Törekszünk arra, hogy tudjunk egy szélesebb kínálatot az ide látogatók számára biztosítani, hiszen a múzeumaink jelen pillanatban mondjuk egy egynapos elfoglaltságot jelentenek, de annyi érték van itt a környéken, hogy erre érdemes lenne felhívni az emberek figyelmét. Most az elmúlt időszakban több olyan közösségépítő projektet is indítottunk, amihez szükség van a helyi közösség részvételére. Ugye ez az egyik. A másik, hogy megnéztük, hogy a környéken mi az, ami még izgalmas látnivaló, vagy izgalmas attrakció, és ugye ennek a kiinduló alapja például az volt, hogy ugye ezt már régóta kutatjuk, figyeljük, hogy Ajkát egykor a fa, a szén, az üveg és az alumínium tette nagyjá, és a kérdésünk, hogy hogyan lehet ezt ma újra gondolt formában megmutatni, vagy mit lehet ezzel újra gondolt formában keresni, kitalálni. És ugye itt van egy csodálatos természeti környezet, hiszen itt vagyunk a Bakony utolsó lankáján, mellettünk is olyan természeti értékek vannak, amiket érdemes volt megnézni, hogy mit is adott az nekünk, vagy mit adott az iparnak, maga a természet. És ugye elindultunk ugye az Urkuti őskarsztól. Ott is volt ugye Urkuton egy mangánbánya, mindig azt mondjuk, hogy Ajka 85 millió évvel ezelőtt is jó hely volt. Itt volt ugye annak idején a Pannon-tenger, itt éltek dinoszauruszok, abból a flórából, faunából keletkeztek aztán később a széntelepek, amire ráépült a szénbányászat, aztán a szénbányászatra és a Budapest-Szombathely vasútvonalra az üveggyártás, aztán lett kriptongyár, hogy nézzük meg ezeket az értékeket, hogy mik ezek, és nézzük meg, hogy mit adott a természet az iparnak. És aztán átmentünk Halimbára, mert a Bakony utolsó lankái, a Dörögdi-medence és a Kisalföld hármas találkozásánál ott fantasztikus növényvilág található, talán még a hallgatók közül sokan emlékeznek a halimbárium teára és a halimbai füvespapra, ezért aztán megnéztük az ő emlékházát, ahol élt és ugye a gyógynövényekkel foglalatoskodott. Utána akkor átmentünk a halimbai üveggyárba, és megnéztük, hogy hogyan gyártják tulajdonképpen az üveget, mert ezt a munkafázist, ezt már nem tudjuk sajnos Ajkán megmutatni. De hát ugye ilyenkor elég sok idő eltelik, tehát közben ugye muszáj ebédelni egyet, ezért aztán elmentünk, és egy olyan menüt választottunk, ahol a bakony kincsei, azok a gyógynövények, ételek szerepelnek, amikben a bakony kincseit megkóstolhatjuk. Majd ezt követően ugye átsétáltunk a Kristály Múzeumba, itt megnéztük ugye a végterméket, hogy ebből milyen csodákat lehet, meg lehetett annak idején készíteni, csiszolni. Itt rendkívül sok lehetőség van a környéken, hiszen nem beszéltünk még magyar polányról, nem beszéltünk a somlóról, a lehetséges bortúrákról, meg hát Ajkán is van azért még rengeteg minden, amit meg lehet nézni, vagy van látnivaló, és ne felejtsük el, hogy nem sokára ugye nyit a világ első kriptongyára is, mint egy digitális élményközpont és multikulturális élményközpont, és hát oda is várhatjuk a látogatókat, és hát vannak terveink, mert a régi Ármin bánya területére egy fantasztikus bányakalandparkot tervezünk, ez még nagyon messze van, de hát vannak kisebb projektek, mint az elején említettem, hogy nagyon sok olyan projektet indítottunk el, ami egyfajta közösségépítés céllal indult. Ugye az első, amit talán elindította ezt a fajta gondolkodást, hogy rengeteg fotónk van a régi Ajkáról, és ezt Angermayer Judit múzeológusunk összegyűjtötte, és most ezeket elkezdtük beleltározni egyesével, tehát ez egy ilyen 4-5 ezer darabos anyag, és hát ezek most végre meg tudtuk teremteni annak a lehetőségét, hogy ezek megfelelő módon az állományvédelemnek megfelelően savmentes tasakokba, papírokba kerüljenek, és hát elkezdtük ezt úgy feldolgozni, hogy kértük a lakosságot, hogy akinek van kedve, minden szerdán délután 4-től 6-ig akkor ilyen nyilvánosan leltározunk, tehát bárki bejöhet, és akkor ezeket dolgozzuk szépen fel, és akiket nem ismerünk mondjuk a fotókon, vannak, akik emlékeznek rájuk. De ez már elindított legalább 4-5 új projektet, amit szeretnénk a jövőben majd megcsinálni. Ugye tavaly előtt nagy sikerrel szerveztük meg, volt egy úgynevezett város szerkezeti nyomkereső túránk, amit Fonyódi Marian építésszel csináltunk, egyetemi oktató a Budapesti Műszaki Egyetemen, tervező és ajkai, az ő nagypapájáé volt a Bogáncs kutya, amit ismerhetünk Fekete István műveiből, és hát Marian tényleg mindent tud ajkáról, ajka építészetéről, a város szerkezet változásáról, és hát egy ilyen elég szürreális módon ajkaiaknak terveztünk és csináltunk ajkán egy buszos túrát, mire végig látogattunk mindent. Ennek nagyon nagy sikere volt, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni. Úgyhogy most a következő ilyen projekt, amiben majd belevágunk, hogy 40-es évekbeli térképen megpróbáljuk még az akkori házak lakóit visszaazonosítani, mert most még van rá helyi emlékezet. És akkor még egy picit közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy hogyan is éltek az emberek akkor ajkán, milyen családok voltak jelen a település életében, tehát ez szerintem szintén nagyon izgalmas. Közeledünk az ajkai üveggyár 150 éves évfordulójához. Ugye szeretnénk itt is különleges dolgokat megmutatni. Egy olyan kiállítást terveztünk, amiben szeretnénk az ajka kristálynak a luxus értékét megmutatni, de rájöttünk, hogy van ennél egy sokkal fontosabb aspektus, hiszen annak idején, ha esküvő volt, vagy valami különleges ünnep volt, vagy különleges évforduló, általában az emberek ajka kristályt kaptak ajándékba. Arra kértük a város lakosságát, hogy segítsenek nekünk abban, hogy találjunk ilyen különleges darabokat, ahol nem annyira a különleges darab a lényeges, hanem az, hogy milyen történet övezi azt, milyen történet van hozzá, mert talán az fontosabb, mint maga a látvány, hiszen a történetek mentén vagyunk mi egy helyi közösség, és ezeket a történeteket nem szabad elfelejteni, mert ezek mindig egy kicsit erősítik az identitást, az ajkai identitás tudatot, de nem csak az identitást, hanem valahogy ezek mentén, a közös történeteink mentén éljük meg magunkat, hogy igen, mi ajkaiak vagyunk.
Ezek közül már látunk néhányat itt a háttérben, még egyelőre nem a kiállító térben, hanem a gyűjtőtérben, ahogy hozzák be a lakosok. Leírjátok a történeteket is, tehát amit elmond a tárgyal?
Igen, mindenképpen, vagy felvesszük. Ennek pont ez a lényege, hogy azt tudjuk meg, hogy azt milyen alkalomra kapta, vagy hát akár vásárolhatta is, de ez kevésbé jellemző, tehát inkább úgy kapták ezeket a tárgyakat. De hogy mindenképpen ez, ami töbletet ad hozzá, ami érzést közvetít, ez jelenti azt a fajta töbletet, amivel érdemes emlékezni, vagy amire oda kell figyelni, mert ezek a közös történetek tesznek bennünket azzá, amik most vagyunk tulajdonképpen.
Ezt is itt láthatjuk majd a Városi Múzeumban, vagy a Kristály Múzeumban?
Nem, ezt a Kristály Múzeumban tervezzük, mert ugye ott van most egy 1500 darabos gyűjteményünk, ami egy állandó kiállítás, de hát aki azt egyszer megnézi, miért jönne vissza, hiszen már látta. Ezért vettük elő most ezeket az új darabokat, amiket szeretnénk megmutatni, amihez szeretnénk történeteket kapcsolni, és hát valami tevékenységet, például a gravírozást, amit ki lehet próbálni, mert az is egy izgalmas dolog, azt hiszem. Tehát abban is sokan egyrészt az alkotásban meg tudják élni önmagukat, szerintem az nagyon fontos, és hát amikor egy formából teremtünk egy tárgyat, akár ami a saját kincsünk lehet, vagy amit odaadhatunk úgy, hogy ezt valakinek készítettem, miközben rá gondoltam, és kettőnkről szólt. Tehát, hogy ezek szerintem fantasztikus dolgok. Valahogy ez az üveggel való tevékenység, ez így megszólít mindenkit.
Az elején említetted ezt a hármas projektet. Lesz-e majd arra a lehetőség, nyilván tavaszi időszaktól, hogy ha valaki idejön, kisebb csoport, családok szervezetten bejárni ezt a három települést?
Persze, sőt, ezt a programunkat így is hirdetjük, hogy a természet ajándékai az iparnak. Ezt szeretnénk majd, hát majd amikor már jobb idő lesz tavasztól, akkor egy picit jobban reklámozni, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas látnivalókkal és attrakciókkal teli lehetőség. Emellett van itt rengeteg látnivaló, amiket most nem soroltunk fel, nem említettünk, mert a Bányászati Múzeumunk, az olvasókabinunk értelemszerűen nagyon népszerű, de szeretnénk ezekkel az attrakciókkal is jelentkezni, mert egyrészt ez mind üzenetet hordoz, azt gondolom, másrészt meg olyan történeteket hordoz, akár mondjuk a halimbai füves papnak is a tevékenysége, amit érdemes meghallgatni, kicsit befelé figyelve megnézni, hogy alakultak ezek a dolgok, vagy hogy alakultak át bizonyos dolgok. Tehát, hogy van benne nagyon sok potenciál, azt gondolom mindenkinek, aki mondjuk a kézműves részére kíváncsi, aki a természeti részre kíváncsi, vagy érdeklődik a gyógynövények iránt, vagy a gasztronómia iránt, azok megtalálják a számításukat ebben, és nem fognak unatkozni.
Varga Andreával, az Ajkai Csingervölgy Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével a város és a térség turisztikai terveiről, közeljövőben záródó projektekről beszélgettünk. Messze látunk véget ért. Köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!